Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Sokkolta a világot a Ryanair Athén Vilnius járatának Minszkbe kényszerítése, és a fehér orosz Roman Pratasevich újságíró letartóztatása. Az ügyről és a lehetséges geopolitikai hátteréről Széki János írt egy izgalmas jegyzetet a Paraméter oldalán. Széki János az Élet és Irodalom szerkesztője és a szlovákiai Paraméter jegyzetírója. Virág és cigaretta a címe a szövegnek. És ebben felveti az orosz titkosszolgálatok szerepét és az orosz állam felelősségét ebben a történetben. Hogy mire alapozza a feltételezését, erre kérem Jánost most, hogy fejtse ki, és mondja el azt is, hogy mennyire szokatlan az, hogy egy újságíró letartóztatásához ilyen eszközöket vetnek be. Vagy mennyire hihető, hogy itt egy újságíró letartóztatása volt a cél?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Azt kell megjegyeznem, hogy amit a Paraméterre írtam, az csak egy folytatása az eheti és Élet és Irodalomban megjelent cikknek, ami erről a géprablásról és terrorakcióról szól. A kérdésedre teljesen szokatlan, tehát nem szoktak újságírókat csak úgy légierő segítségével titkos szolgálatok elrabolni. Az, hogy mennyire, mire alapozom azt, hogy az orosz titkos szolgálatok voltak mögötte, vagy szerintem leginkább az FSB, tehát a volt Szovjetunió területére szakosodott titkos szolgálat. Azt arra alapozom, hogy Lukasenkának, a fehér orosz diktátornak nem állt érdekében, hogy összerúgja a port ebben a pillanatban az Európai Unióval. Az oroszoknak állt először is érdekében két dolog. Az egyik az, hogy szabaduljanak a egyre ki- és beszámíthatatlanabb Lukasenkától, aki tehertétel az orosz-belarusz államszövetségben. A másik az, hogy valamilyen módon megfélemlítsék a tavaly augusztus óta nagyon aktív és nagyon nagy világvisszhangot keltő fehér orosz ellenzéki mozgalmat.
Lukasenkótól hogy szabadulhatnának meg ilyen módon?
Lukasenkótól úgy szabadulhatnának meg, hogy hát ezt reflexív taktikának mondják az orosz titkosszolgálati működést ismerők, hogy előidéznek egy bizonyos fajta magatartást, jelen esetben azt a lépést az Európai Unió részről, hogy embargó alá helyezik Lukasenko rendszerét, országát, az Európai Tanács azonnal összeült, és szokásával ellentétben egy nagyon határozott döntést hozott be a nem is az Európai Unióhoz tartozó Belarus ügyében, tehát amiben beletartozik többek között az ország teljes légi elszigetelése, ami hát nem szokott megtörténni, ez egy csapás Lukasenkónak. Ezt előidézték, na most, hogy ez pontosan ezzel mi volt a céljuk, azt nem lehet tudni, tehát ezen túl, tehát lehet, hogy hogy az országot közelebb akarták kényszeríteni Oroszországhoz.
Egy pillanat, még azért álljunk meg ennél a Lukasenka ügynél, mert rendkívül izgat engem, hogy egy embert, akit eddig semmilyen eszközzel nem tudtak elmozdítani a hivatalából, történtettek bármilyen jól szervezett tüntetések, bármilyen kiterjedt nemzetközi tiltakozás, Lukasenka hivatalban maradt. Mi vinné most el? Vagy még erősebb tiltakozás? Vagy még szigorúbb embargó? A másik dolog, hogy Putyinnak miért lehet elege belőle? Vagy miért vált most hirtelen teherré ez az ember?
Hát egyrészt Lukasenko, vagy Lukasenka a belarusz helyes írás szerint szeret önállóskodni, hepciáskodni, eljátszani, hogy neki saját akarata van, és az orosz, fehér orosz államszövetségen belül több jogot, jobb pozíciókat követel a saját országának, ami hát egy olyan piramisszerű hatalmi rendszerben, amilyen a Putyiné, abban nem elfogadható. A másik, amit a paraméterben spekuláltam, ezt ne, erre nincs bizonyíték, de nagyon valószínű, hogy Belarusz tulajdonképpen, amellett, hogy egy példátlan, Európában már példátlan diktatúra, amellett egy üzleti vállalkozás, amiből egyszerűen az oroszok szeretnék kitúrni szerintem a helyi erőket. Üzleti vállalkozás jellege abból ered, hogy középen van az Európai Unió és Oroszország között. Ezáltal olyan csempészekre, átszínkézésre, szállításokra, Oroszország elleni szankciók kijátszására van lehetőség, amikből rendkívül jól lehet meggazdagodni.
Az is kiderül ebből a szövegből, hogy a paraméterre megjelent jegyzetből, hogy a belorusz hatalmi szerkezet egészen más, mint az orosz, vagy mint a közép-európai autokráciák, ha szabad többes számban beszélni, tehát hogy nincs Lukasenko körül alatt olyan oligarcha réteg, mint mondjuk Putyin körül.
Nem egészen, tehát nem különbözik annyira az orosz modelltől, tehát ezt a közvetítő üzletet, vagy nem tudom minek nevezem, csempészipart, ezt egy olyan cég irányítja, ami Lukasenko legnagyobb fiához kötődik, akit történetesen Viktornak hívnak, és ennek egy teljesen tipikus posztszovjet oligarha a legfőbb embere, Olekszin nevű orosz ember, de annyi biztos, hogy ez nem nagyon látszott, egyrészt mert hát nincsenek olyan természeti kincsek a lényeg, tehát Kelet-Európában vagyunk, és ez Kelet-Európa mélye is, a legrosszabb forgatókönyveket is el tudom képzelni.
Hogyan hat ez a letartóztatás, ez a légieltérítés, ez a léptékű megnyilvánulás a belorusz ellenzékre, amely azért elégedzett már az ilyen megszorításokkal, fenyegetésekkel, agresszióval?
Bizonyos mértékben, hogy mondjam, kedvez a belarusz ellenzéknek, mert a világ figyelmét és most végre az Európai Unió figyelmét, ami eddig lankatagon nézte az eseményeket, azt a belarusz tragédiára fordította, és egy időben ezzel a terrorakcióval von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke meg is ígérte a tetemes anyagi támogatást Cianoszkajának, a legfontosabb belarusz ellenzéki személyiségnek, abban az esetben, ha Belarusban megkezdődik a demokratikus átalakulás. Hát ez egy ösztönző dolog, nem bízom benne, hogy túl hatékony, de lélektanilag feltétlenül egy előny.
Ezt megígérték, és akkor most a fehér orosz ellenzék vár és reménykedik.
Nem tudom, hogy mit csinál a fehér orosz ellenzék, nem tudom, hogy mit kell ilyenkor csinálni, mert ha eddig nem sikerült megkezdeni a demokratikus átalakulást, akkor mit tudom én, 10 milliárd dollár ígéretével sem lehet megkezdeni, tehát nem azon múlik, de nyilvánvalóan egy vonzerő arra, hogy kitartsanak, és jobb, és fogukat összeszorítva küzdjenek az eddigi bátorságukon is túltéve, amit én nagyon csodálok.
Mi kell még ezen kívül? Tényleg azt láttuk, hogy a fehér orosz ellenzék az ellenállás szervezésében iszonyúan profi, kreatív, kitartó. Ugye ott van az európai ígéret és támogatás, ez egy erőforrás lelki értelemben most mindenképpen. Mi kell még ahhoz, hogy egy ilyen rendszer megbukjon, vagy átalakuljon, vagy kikényszeríthető legyen a demokratikus átalakulás?
Hát van ez a, most nem jut eszembe, hogy hívják ezt a szabályt, hogy ha a lakosságnak a 2,5 vagy 3% kimegy az utcára a nagyobb városokban, akkor ott a nagy valószínűséggel meginog a rendszer. Nem tudom, hogy eddig hány százalék volt egyszerre a Minszki és más nagyvárosi utcákon Belarusban, de természetesen, hogyha egyszerűen fizikailag meg tudják ingatni a rendszert, tehát a nagyobb, fontosabb kommunikációs pontoknak az elfoglalásával és hasonlókkal. A másik viszont az, hogy hát mondom, hogy Kelet-Európában vagyunk, amikor nem biztos, hogy a felkelt, felháborodott nép dönti meg a diktatórikus rezsimet, hanem valakik a rezsimen belülről, tehát ezt nem lehet kizárni, tehát nem a felháborodás, hanem egyszerűen az uralmi elitben vannak olyanok, akik jobb, hasznosabb, célszerűbb forgatókönyveket látnak, mint Lukasenka hatalomban tartása. Ez nem túl, ez elég cinikus hangozhat, de azért megtörtént egy párszor.
Mi lehet a következménye az európai légiembargónak konkrétan a Lukasenka rezsimre és Belarus gazdasági helyzetére?
A gazdasági helyzetről majd később a rezsimet nyilvánvalóan megrendíti, tehát emlékszünk mindketten arra, hogy te jobban, hogy hát milyen mennyire a rezsim ellen hangolja az embereket az, hogyha ha nem lehet utazni. És pláne egy ilyen a mai kommunikációs szempontból sokkal nyitottabb világon, tehát hogyha be vannak zárva az országba, többé-kevésbé, külföldről se jönnek emberek, tehát ez lélektanilag egy rettentő durva lépés. Gazdaságilag azt nem tudom, mert hát a rezsimnek ez az illegális, törvénytelen kereskedelmi üzlete, amivel például, mit tudom én, a cigarettacsempészés is beletartozik, ez nem repülőgépen bonyolódik, hanem felszínen, tehát vasúton és kamionokkal. Tehát azt nem rendíti meg. Volt egy ilyen elképzelés a géprablás utáni napon, hogy valahogyan rávennék, vagy rábeszélnék az európai tanácsot arra, hogy felszíni szállítási zárlatot is elrendeljen, de ebből nem lesz semmi végül is. Ez akkor vége lenne, tehát mert egyszerűen nem elapadna egy kulcsfontosságú bevételi forrása. Tehát ez elmaradt.
Akkor most kell megmagyaráznunk, hogy ez az ország, amelynek nincsenek olyan nyersanyagkincsei, mint amilyen nyersanyagkincsei a többi orosz vagy posztszovjet tagállamnak vannak, amelyik ilyen diszfunkcionális diktatúrával működik. Miért fontos Oroszországnak? Mi is ez a cigaretta csempészet és ez a csempész ország minősítés, amiről te írsz a Paraméter oldalánnek? Hát az Élet és Irodalomban is összegzed ezt a helyzetet.
Tehát a következő van, hogy Belarus egyfelől több uniós tagállammal határos, tehát Litvániával, Lengyelországgal nyitva állnak a csempész úton. Tehát az unió felől nyitva állnak a szállítási útvonalak, legalábbis a felszínen. Másfelől ugye határos Oroszországgal, na most semmi egyebet nem kell tenni, mint képetesen szólva az orosz szankció alá eső uniós termékeket mondjuk úgy, hogy átcsomagolni. Tehát példákat is mondanak, hogy mit tudom én, Hollandiából érkező virágot, mint Belarus virágot szállítanak tovább, vagy a körtét, mint török kört, a török körtét, mert onnan se szabadna behozni, egyszerűen, mint Belarus körtét szállítják tovább Oroszországba. Tehát ez egy milliárd eurós nagyságrendű üzletág. Ez az egyik. A másik az, hogy nem tudjuk elképzelni, és Magyarországon nem annyira divat a belarusz cigaretta, de az Olekszin, tehát a legfőbb Lukasenka féle oligarha tulajdonában lévő grodnói dohánygyár az kétszer annyi cigarettát gyárt, mint amennyi Belarusnak a teljes belső szükséglete. Na most ezt nagyon olcsón állítják elő, és nagyon olcsón csempészik ki, és többszörös áron adják el, mit tudom én, Lengyelországban. Ez óriási virágzó üzlet. Nem tudjuk elképzelni például.
Na de hát, hogyha ilyen cselekre kényszerül Oroszország, meg Fehér Oroszország, de most Oroszország érdekeiről van szó, akkor azt jelzi, hogy mégiscsak kényszerhelyzetben van ez a gazdaság.
Kényszerhelyzetben, és hogyha rálépnének a lábújhegyükre valamennyire ebből a szempontból, az eléggé megrendítené legalábbis a belarusz rezsimet.
Hát a belarusz rezsimet, meg Oroszországot is, amelyiknek...
Oroszországnak is, mert ugye tehát az, hogy a boltokban van gyümölcs, de van gyümölcs, vagy annak nyugati kék sajtok, meg mit tudom én, belarusz feladóval, belarusz címkével, az egy fogyasztói szükségletet elégít ki. Na most, hogyha ezekből hiány keletkezik, azt azért az emberek nagyon rossz néven veszik.
Azért elmerengtem, hogy egy kamemberért leváltják Putyint, ha más érv eddig nem volt elég.
Hát közelebb jön, legalábbis, tehát azért most már Oroszországban elég nagy, tehát főleg a nagyvárosokban elég magas az életszínvonal, és hogyha ezt valamilyen módon visszavágnák a saját, ugye ez a Putyin által kezdeményezett embargó miatt, akkor ez visszahatna természetesen Putyinra.
Ha engem kérdezel, én egy kamember, én elég sok mindenre képes vagyok. Milyen hatása lehet annak, hogyha a Lukasenka rezsim megbukik? Az autokráciákra világszerte, Oroszországra, Közép-Kelet-Európára, az Európai Unióra. Motiválja ez a lehetőség mondjuk az Uniót abban, hogy kitartson, hogy még szigorúbb, hozhat-e még egyáltalán szigorúbb intézkedéseket, vannak-e még fokozatok, amiket nem játszottak ki?
Természetesen vannak, tehát mondom, hogy a perszini szállítási zárlat az nagyon kemény hatással volna. Általában az Unió, tehát mondom, hogy túl teljesítette a saját viselkedési szabályait ebben az esetben, mindig nagyon óvatos, de most nagyon határozott volt.
De miért volt határozott a gép?
A légizárlat az ilyen még nem volt. Tehát hát azért ugye három uniós tagországot érintett az eset, tehát hogy a belarusz légierő egy utasszállító gépet földre kényszerített viszonylag indok nélkül, ezek Lengyelország voltak, ahol a repülőgép le volt jegyezve, Aténa onnan fel, tehát Görögország onnan felszállt, és Litvánia, ahova ment a gép, és hát ez példátlan provokáció. Egy határozott, még lehetne határozottabb gesztusokat tenni, tehát mondom, hogy egy felszíni szállítási zárlat az nagyon fájna Belarusnak, illetve a Lukasenka rezsimnek. Természetesen egy szégyen volt, tehát egy diktatúra, nem is autokrácia a mostan használatos szóval, hanem szabályos diktatúra Európa pontosan vett mértani közepén. Ez egy szégyen volt, és nagyon jó lenne, hogyha megszabadulnának tőle. Megjegyzem, ez azért Magyarországnak is kínos, tehát Szijjártó külminiszter az a leghatározottabban elítélte és csatlakozott az uniós határozathoz, tehát most a szokással ellentétben nem egyénieskedett. Úgyhogy azért a demokrácia ügyét feltétlenül szolgálna az, hogyha egy diktatúra, egy klasszikus diktatúra megszűnne Európában.
Egy valakiről nem beszéltünk ma este, Roman Pratasevicsről, akit letartóztattak ezen a bizonyos leszállásra kényszerített gépen. Mire tippelsz, mi lesz az ő sorsa, mi lesz vele?
Nem szeretek jósolgatni, elég aggasztó a dolog, tehát az ügyvédjét beengedték hozzá végül is, de nem beszélhetett arról, hogy mire jutottak. Teljesen szerintem annak a függvénye, hogy mi lesz Lukasenkával, tehát hogy ha valamilyen módon még elég ideig kapaszkodik, akkor Pratasevicsnek baja esett.
Ez így az orosz ellenzékiekkel szemben való fellépésből mennyire lehet modellezni, hogy akkor itt lesz egy hosszas per, egy börtön, mérgezés, lejáratás, fizikai terror?
Hát Belarusban nincs olyan börtön és büntetőtábor birodalom, mint Oroszországban, de természetesen lehet lehetséges egy kirakat per, és annak lehet börtön a vége, nyilvánvalóan megkurcolják, tehát közé tették azt a videót, ahol bevallja idézőjelben bűneit, és ezt az apja, aki egyébként egy abszolút rendszerhű ember volt, amit üldözni nem kezdték a fia miatt, megállapította, hogy hát a fél arca le van kenve alapozóval, és láthatóak a fején az ütésnyomok, tehát ez ilyen már volt, hogy Belarusban is, tehát Cianuszkáját is arra kényszerítették, hogy együttműködjön egy ilyen videónyilatkozat erejéig a kormányzattól, aztán gyorsan megszökött, senki nem hitte el, hogy ezt őszintén mondja. Tehát hát egy diktatúra az ilyen eszközöktől általában nem szokott visszariadni, tehát féltem az életét, ami engem illet.
Sokan féltjük az életét, és sokan fontosnak tartjuk Roman Pataszévicssel a szolidaritást. Szabaduljon éppen és egészségesen, és szabaduljon Európa is a diktatúrától, vagy a diktatúráktól, vagy autokráciáktól. Hogy erre mennyire képes önerejéből, és mennyire elszánt, erre is jó példa a Belarus történet, melynek hátterét Széki János világítja meg az Élet és Irodalom, valamint a paraméter.sk oldalain megjelent szövegeibe. Olvassák el, fontos információkat és jó áttekintést nyújtanak ezek a cikkek. Köszönöm szépen, János, hogy a vendégünk voltál.
Én is köszönöm, hogy vendégetek lehettem.
Hallgatóinknak köszönjük a figyelmüket, hanganyagunk most is visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, és mint mindig várjuk véleményüket a rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra. Parászka Bolókát hallották, az Értsünk Szót szerkesztőjét és műsorvezetőjét. Tartalmas rádiózást, szép estét, viszont hallásra!